ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma kincsek a hagyományban. Beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó napot kívánok! Mai Kincsek a hagyományban című adásunk rendhagyó lesz, olyan tekintetben, hogy bár műsorunk rendszerint koncerteket, táncházakat, kiállításokat, kiadványokat ajánl önöknek, most nem ezt teszem. Rendszeres hallgatóink már úgy is tudják, milyen internetes felületeken találnak programokat. De remélem, mai témáink is érdekesek lesznek, melyek különleges zenei csemegék utáni kutatásra ösztönzik majd hallgatóinkat. De miről is hallhatnak beszélgetéseket decemberi Kincsek a hagyományban című műsorunkban? Elsőként a számik különleges ének hagyományáról, a jojkáról dr. Tamás Ildikó nyelvész, folklorista mesél, majd a Fonóbudai Zeneház igazgatója Horváth László lesz vendégem annak apropóján, hogy ősszel 8. alkalommal került a világ legjobb népzenei, világzenei kiadói közé a Fonó. Első vendégem dr. Tamás Ildikó, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet folklórosztálya tudományos főmunkatársa, egyik szövegfolklorisztikai kutatási területe a halandzsa és nonsens a népköltészetben, s ennek egyik érdekes területe a lapföldön élő számik úgynevezett jojkái. Az ő vizsgálataiból kiderült, hogy ezek az első hallásra értelmetlen szövegek sok, csak a beavatottak számára értelmezhető információt tartalmaznak. A Finnországban, Svédországban és Norvégiában, valamint elenyésző számban Oroszországban élő, ma is félnomád, rénszarvastartó életmódot folytató finnugor nyelvű nép dalairól, azaz jojkáiról dr. Tamás Ildikót hallják Kincsek a hagyományban című műsorunkban.
A lappok zenei hagyománya, a jojka, az egy olyan izgalmas népzenei műfaj, amely főleg a zenei kifejezésmóddal dolgozik, vagyis a zenével jellemez embereket, mesél el történeteket, tehát konkrétan, mint hogy azt egy zeneszerző tenni, egy lassú, komótosabb, nyugodtabb embert azt egy ritmikailag is lassú formával, kisebb hangugrásokkal ábrázol, még az ellenkezőjét egy nagyon-nagyon fürge, állandóan pörgő, mozgó embert gyors ritmussal és nagyobb hangközugrásokkal, ugyanígy megvannak a férfi-női gyerek-felnőtt különbségek is a zenei ábrázolásban. Természetesen, mivel dalokról van szó, ezeknek van szövege is, viszont ezek nem hétköznapi szavakból állnak össze, nagyon kevés olyan szót tartalmaznak ezek a népdal szövegek, amiket a lexikonban vagy egy szótárban egyébként megtalálnánk. Tehát ha valaki ismeri a lapnyelvet, akkor is nagyon nagy kihívás, mert játékos szótagokat alkalmaznak ahelyett, hogy konkrét szövegeket énekelni.
A folkloristák a kutatásokban legtöbbször szövegromlásnak ítélték a halandzsát, és mint gyerekműfaj rögzült. De azért ez ennél több. Vannak értelmes szavakból összeállított halandzsa szövegek, és van egy olyan típusa, amikor különböző hangzók kerülnek egymás mellé, tulajdonképpen értelmetlenül. De azért ebben is van rendszer, és ennek is lehet bizonyos értelmét megfejteni. Magyarországon is, és a számiknál is, a lapföldi számiknál is, ahol ön nagyon komoly kutatásokat végzett.
Mindenütt, a világ minden népénél van ez a fajta nyelvi jelenség, de sajnos a dokumentáláson túl nagyon ritkán kapcsolódik ezekhez komolyabb elemzés is, egyrészt, hogy miért van ez, vagy akár egy ilyen strukturális, mély szerkezeti elemzés, hogy hogyan épülnek föl ezek a szövegek. A számikkal is ez a helyzet, hogy a korai népdalgyűjtésekben nem is jegyezték le ezeket az értelmetlennek tűnő szövegeket, mert egyrészt vagy azt gondolták, hogy ez szövegromlás, mint hogy a magyar folkloranyag esetében is a halandzsával találkozunk, akkor általában az a legegyszerűbb magyarázat, hogy ez valaha értelmes jelentéssel rendelkező szöveg lehetett, csak a szóbeli átadás sokszori áttétel következtében, meg pláne, hogy a gyerekek könnyebben félreértik az általuk nem ismert szavakat, így lett belőle a végére valamilyen halandzsa. Na most ez a hozzáállás jellemezte a lapföldi gyűjtéseket is, tehát nagyon kevés korai halandzsa lejegyzésünk van. Ebben nagyon-nagyon nagy változást hozott Szomjas Siffer György, magyar etnomuzikológus munkássága. Ő Kodály Zoltán után ösztönzésére ment egyébként 1966-ban Lapföldre, és nagyon sok jojkát, számi népdalt sikerült rögzítenie, és ő az első olyan kutató, aki egyrészt a hangzás teljes hosszában jegyezte le magát a kottát is, és mindenütt konkrétan kottafejhez illesztve minden szótagot lejegyzett, legyen az értelmes szó, vagy értelmetlen halandzsa. Így volt először igazán lehetőség arra, hogy egy mélyebb kutatás létrejöhessen ezzel kapcsolatban, hiszen ha nincsen jó alapanyagom, akkor nem tudok ugye én sem eredményeket elérni. Ezeket a halandzsa jellegű szövegeket vizsgálva feltűnt nekem, hogy bár halandzsát 1000 millió félét gyárthatunk, mert itt tényleg úgy tűnik, nincsen ebben semmi szabály, adott a nyelv számos hangja, mégis azt láttam, hogy itt csak nagyon korlátozott számú fonémát, magánhangzót és mással hangzót használnak föl. Ismétlődnek ezek a kis szavacskák, szótagok is, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy itt korlátlan mennyiségben össze-vissza lehet halandzsázni, úgy tűnt, hogy ebben mégis csak lehet valami szabályszerűség, ez volt az egyik lépés. Utána összehasonlítottam ezeket a hangzókat, amikből felépülnek ezek a szavacskák, a számi nyelvnek a hangzóival, hogy teljes-e az átfedés, és hát kiderült, hogy ebben is különbségek vannak innen, mert még izgalmasabb lett a dolog, például, hogy nincsen ő is ő hanga a számi nyelven, ezekben a kis paneleknek neveztem el ezeket a kis szavacskákat, értelmetlennek tűnő szavacskákat, ezekben pedig időről időre visszatérnek, és hát az is kiderült aztán, hogy ezek nem csak, hogy nem minden hangból, hanem korlátozott mennyiségű hangból épülnek föl, de mint hogy a beszéd szavaiban is vannak olyan szabályok, hogy hogyan épülhet föl egy szó, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a hangok, ez így van a halandzsában is. És aztán a legnagyobb és legizgalmasabb része ennek a dolognak az az volt, amikor sikerült kideríteni, hogy bár konkrét jelentéseket ezekhez a halandzsa szavakhoz nem lehet hozzárendelni, de érzelmi konnotációkkal ezek nagyon is rendelkeznek, vannak semlegesen használt szavacskák, és vannak, amiket kifejezetten csak negatív tartalmú énekekben használnak, és vannak, amiket kifejezetten pozitív tartalmú énekekben.
Dr. Tamás Ildikót a Hunren bölcsész Tudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet folklórosztálya tudományos főmunkatársát hallották, és most következzen két rövid jojka, azaz dal Szomjas Siffer György etnomuzikológus 1966-os gyűjtéséből. Utána folytatjuk a beszélgetést dr. Tamás Ildikóval. Mindenkinek van saját jojkája, ami végigkíséri az életét. Ez változhat a gyerekkorban, illetve a felnőtt korban, de ez olyan, ahogy ő fogalmazott egy cikkben, mint a személyigazolvány.
Jojka egyik fő csoportja az kifejezetten egyes emberek tulajdonai, tehát róluk szólnak, olyan valaki készíti el ezeket a dalokat, aki jól ismeri az adott illetőt, általában családtag vagy közeli rokon. Ezeknek a jojkáknak azon túl, hogy ábrázolják az adott illetőt, a saját identitásuk kifejezésén túl van számos szakrális funkciója is. Így például, hogyha valaki nincsen jelen, de nagyon hiányzik, akkor a jojkáknak jojkáját eléneklik, és ezáltal őt odaidézik. Ez ugyanígy igaz a halottaikra is, tehát hogy a megemlékezésnek a legerősebb, legintenzívebb, érzelmileg legintenzívebb formája az, amikor a jojkáját eléneklik. Sokszor köszönésképpen is alkalmazzák ezt, főleg ha két olyan ember találkozik, aki rég látta egymást, akkor eléneklik egymás jojkáját. Ez a személy jojka abból a szempontból is fontos, hogy az egyik legelterjedtebb átmeneti rítushoz kapcsolódik. Azért mondom, hogy legelterjedtebb, mert ennek minden társadalomban van általában lenyomata, hogyha valaki eléri a felnőtt korúságot, akkor egyik státuszból vagy a másikba lépve vannak társadalmi rítusok, nem kell itt egyértelműen szakrális dolgokban gondolkodni, de hogy ennek mindig van valamilyen megkomponált drámaisága. A lapoknál ez az egyik, hogy amikor valaki a társadalom teljes jogú tagjává válik, akkor kapja meg hivatalosan a saját személy jojkáját. Előtte is vannak már ilyen gyerekkori dallamok, amik előtt jellemzik meg, amit neki énekelnek, de az még egy sokkal képlékenyebb és gyorsabban változó dolog, mert hogy a jojka dallama és szövege is követi a változásokat. Tehát a valódi érthető szövegrészletek is bekerülnek időnként ezekbe a dallamokba, meg általában az illető neve az el szokott hangzani benne, de hogy ezekkel a panelekkel is azért törekednek arra, hogy ábrázolják, leírják az illetőt, és zeneileg ne csak a jellemét tudják bemutatni, hanem az életének fontosabb történései is bele vannak kódolva ezekbe a dalokba, és hát ugye itt jön a jelentősége annak, hogy kis közösségekben tud ez működni, mert ezek annyira belső kódok, amik olyan emberek között tudnak csak működni, akik nagyon jól ismerik egymást, és ugyanúgy szocializálódtak, ugyanúgy megismerték ezt a belső zenei hagyományt, mert hogyha már néhány településsel arrébb megyünk, akkor valószínűleg náluk másfajta kódrendszer tud működni. A jojka hangképzéséről kell néhány szót ejteni, hiszen a második kérdésére így tudok válaszolni. Nagyon messzire hangzó műfajról van szó, tehát egy mély hangú éneklést kell elképzelni, illetve azok a fonémák, hangok, amiket kiénekelnek, azok is az úgynevezett messze hordó hangokból épülnek fel. Tudjuk azt, hogy egy H-val nem lehet messzire hangzó mondatokat vagy szavakat mondani, tehát hogy vannak olyan mással hangzók, amik kifejezetten alkalmatlanok arra, és hát a magánhangzók között is van azért különbség abban. Ez is hozzátartozik például ahhoz a felfedezéshez, amit így a jojkák paneleivel kapcsolatban megfigyeltem, hogy igen, azok valóban olyan hangokból építkeznek, amikkel nagyon messzire lehet üzenni. Itt ugye az életmódhoz hozzátartozik a réntartás, vagyis a pásztorok egymástól nagy távolságban őrzik a nyájakat, és hogy tudjanak egymással jól kommunikálni, a jojka alkalmas arra egyrészt messzire hallatszik, másrészt pedig olyan kis egyszerű pici szavakba, panelekbe kódolt üzeneteket is tudnak egymásnak átmondani, aminek ők aztán ismerik a jelentését, hogy most óvakodni kell mondjuk, mert farkas volt a környéken, vagy ehhez hasonló.
Mit tudunk a számik történetéről? Úgy tudom, hogy a kultúrájukat a skandináv államokban nem olyan régóta ismerték el.
A számik legkoraibb története máig nem tisztázott. Azt tudjuk, hogy számos régészeti kultúrához kapcsolhatóak, Nyugat-Európától kiindulva Dél-Skandinávián át végül Észak-Skandináviáig, egy biztos, hogy jóval délebbi területeken éltek, mint manapság. Mivel már a 16. századra biztosan a réntartásra szakosodtak, egy nagyon érdekes, specializált kultúrát alakítottak ki, ami alkalmazkodott a zord északi sarkvidéki éghajlathoz. Ezzel együtt az egyéb nemzetiségű telepesek északra nyomulásával, tehát finnek, svédek, ők is egyre északabbra szorultak. A réntartás következtében voltak is emiatt konfliktusok, mert ugye ők kevésbé tartották, vagy másképpen tartották mindig számon a határokat. A 19. századra körülbelül már a mostani legészakabbi régióba szorultak, és hát az országhatárok rögzülésével, változásával az életmódjuk is több helyen átalakult.
Félnomád népcsoport képzeljük el őket. Folytonosan vándorolva élték az életüket, az állatok szükségleteihez igazodva.
Így van, abszolút a rének szükségleteihez igazodva alakult ki a társadalmi szerkezet és az életmód is. Igazából egy téli és egy nyári szállás közötti vándorlást kell elképzelni, ami úgy néz ki, hogy a szárazföld belsőbb részein védett, ugye a széltől, hidegtől jobban védett erdős részeken töltik a telet, és nyáron a szeles, nyíltabb tengerparti régiókat célozták meg a szúnyogtól és egyéb rovaraktól való védekezés miatt, mert a nyájakban azok tették a legnagyobb kárt. Na most ez a fajta vándorlás egy olyan izgalmas dolgot alakított ki, hogy a különböző számi csoportok egymással nemigen találkoztak a szomszédos csoportokon kívül, mert kvázi egymással párhuzamosan ment ez a föl-le vándorlás, így alakulhattak ki nagyon különböző nyelvjárások, és hát nyilván mindenben ez tükröződik, hogy emiatt az életmód miatt azért a számi csoportok nagyon messzire szakadtak egymástól, ugye nagyon kis népsűrűséget kell elképzelni óriási területen.
Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, a számik énekes hagyományának legfontosabb eleméről, a jojkáról és a számi népcsoportok történetéről, hadd mutassak egy feldolgozást a világhírű Norvégiában született számi énekes Mari Boine dalai közül, aki nem mellesleg az etnomuzikológia professzora. 1989-es Gula Gula című albuma hozta meg számára a nemzetközi ismertséget, s ennek címadó dala szól Kincsek a hagyományban című műsorunkban. Dr. Tamás Ildikót, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet folklórosztálya tudományos főmunkatársát hallják.
A számik történelme nyilvánvalóan elválaszthatatlan az őket gyarmatosító államok történelmétől. Ők olyan szempontból láthatatlanok, hogy a hagyományos történetleírás ugye a nagy eseményeket, az uralkodókat, a háborúkat és ezeket a felülnézeti nagyobb dolgokat tartja számon. A számik soha nem háborúztak, nekik éppen elég nagy küzdelem volt a környezettel való napi harc, illetve alkalmazkodás. Egyetlen egy olyan eset van, amikor egy felkelés tudunk a forrásokból, a 19. században erről még egy filmet is forgattak, a Kautokeinui felkelés címmel, de hát hittérítők megjelenésével aztán azért már egyre több feljegyzés van velük kapcsolatban, de ez is főleg arra vonatkozik, hogy megpróbálják az ő eredeti hitvilágukat háttérbe szorítani, a sámánizmust azt betiltani, a sámánok tevékenységét korlátozni, és ugye a 19. század végére tulajdonképpen meg is történik az ottani kereszténységnek a megszilárdulása már a 19. század közepétől, ez egy nagyon erős folyamat. Illetve a 19. század az ő történelmükben van azért is jelentős, mert akkor egész Európában a nemzetépítések korszaka van, ez Skandináviában sincs másképpen, és főleg a svéd és norvég területeken nagyon erőteljes asszimilációs politikának voltak kitéve a számik. A norvég esetben ez inkább azt jelentett, hogy a számi kultúrát próbálják elnyomni, elfeletetni és a norvég kultúrára átnevelni, úgymond a számikat bent lakásos iskolába költöztették a gyerekeket, ahol nem volt szabad anyanyelvet használni, saját ruházatot, viseletet hordani. A svéd területeken ez sokkal inkább, sajnos ezt a szót használjam, genocidium jellegű volt, a számik maguk is így nyilatkoznak erről az időszakról. Ott az alacsonyabb rendőrség volt kiemelve ebben az elnyomásban is. Aztán a 20. század végére a számik, ugye addigra változott a nemzetközi politikai helyzet, az őslakosok közötti összefogás is egyre erőteljesebbé vált, egy nagyon-nagyon eredményes revitalizációs folyamatnak lehetünk tanulni. Tehát a számi kultúrát, társadalmat már úgy kell elképzelni, hogy egy abszolút modernizált, motoros szánokat használó, a legmodernebb technikát használó közösség. De azok a nagyon eredeti számi attribútumok, mint a jojkellás vagy a rintartás, az most is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a számi identitás meghatározásában, és a mai napig nagyon sokan foglalkoznak például a rendtartással.
Jojka ebben a folyamatban talán jelképévé vált a nemzeti identitásnak.
Így van. A 20. század 60-as éveiben Nils Aslak-Valkeapää, egy finnországi számi férfi értelmiségi volt az, aki ennek az egész dolognak az élire állt, és megkeresett néhány ismerősét, akiről még tudta, hogy náluk nem veszett el ez a hagyomány és gyakorlói is, hogy álljanak néhányan össze, és vigyék színpadra, csináljanak lemezfelvételeket, mert hogy ennek a műfajnak olyan nagy ereje van, és hogy a számiság enélkül nem is létezik, tehát annyira átítattak az egész történelmükben, amiről ugye vannak forrásaink, a mindennapjaikat, a jojka hagyomány, hogy enélkül elképzelhetetlen a számi létezés. És az első reakciók azok nagyon, hát ha nem is ellenségesek voltak, de sok nem választ kapott, mert egyszerűen féltek, megszokták azt, hogy ez nem egy olyan dolog, amit nyilvánosságra viszünk, ezt titkolni kell, ezt szégyelni kell, ez rossz, stb. Aztán végül is mégiscsak elindult ez a folyamat, és utána azt hiszem 84-es téli olimpián már a megnyitón jojkát énekeltek, akkor az Eurovíziós fesztiválon is gyorsan megjelent a svéd versenyzőnél egy olyan dal, amiben számi jojka részlet is szerepelt, és hát mostanra azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon népszerű műfajjá vált. Olyannyira, hogy ez a népszerűség egy kicsit negatív mellékhatásokat is eredményezett a számik számára, mert volt például nemzetközi per is abból, hogy 2 vagy 3 jojka felvétel valahogy elkerült, eljutott Észak-Amerikába, és a Virgin Records rárakta ezt a 3 jojkát, természetesen feldolgozásként, helyi feldolgozásként, egy az észak-amerikai indiánok zenei kultúráját bemutató lemezükre, és hát amikor ez kiderült, akkor a számik perelni kezdték a kiadót, és És itt jött igazából napvilágra egy olyan komoly probléma, ami az őslakos gondolkodásban és az euróatlanti gondolkodásban vagy a jogrendszerben nagyon-nagyon különböző a folklórhoz való hozzáállásuk, ugyanis magántulajdonnak tekintik ezt. Ha valaki például előadó művészként is jojkákat énekel a színpadon, akkor ő egyezteti azokkal az emberekkel, akiknek a jojka repertoáriából énekel. Van úgy, hogy bizonyos részleteket ki is hagynak, mert úgy érzik, hogy az csak a belső közösségre tartozik, annak ellenére, hogy egy kívülálló a halandzsa szövegből úgy sem értene semmit, de hogy az elve ennek ennyire fontos számukra. Mostanra már ott tart ez a jojka hagyomány, hogy nem csak számig gyakorolják, például a tehetségkutató versenyeken Svédországban újra és újra előfordul az, hogy nem számi énekesek valamilyen jojka feldolgozással jelentkeznek versenyre. Ezt először szintén rosszul fogadták a számik, mert úgy érezték, hogy ez egyfajta újabb megnyilvánulása a kisajátításnak, a gyarmatosításnak, tehát egy ilyen kulturális kisajátításnak érezték, de ebben úgy érzem most már olyan változás. A legutóbbi tévéműsor, amit ezzel kapcsolatban láttam, mert azt mutatta, hogy bizony számik bekerülnek például a zsűribe is, amikor ilyen tehetségkutató versenyeket rendeznek, de hogy azért ez még továbbra is konfliktus tényező.
Valóban, igen érdekes a dr. Tamás Ildikó nyelvész folklorista által említett jojkák idézőjelbe tett tulajdonjoga, de ismerve a népzene és a szerzői jog szövevényes viszonyát, nincs könnyű helyzetben, aki ezt szeretné megoldani. De minden esetre a számik dalai, azaz jojkái, hol így, hol úgy, de tovább élnek. Ma már nem kell titokban énekelni ezeket. Az újra felfedezők közül most következzen Berit Margrét Oskál Észak-Norvégiában élő számi művész és énekes felvétele Kincsek a hagyományban című műsorunkban.
Hello.
Az 1995-ben Lukács József magánalapításában megnyílt Fonó Budai Zeneház az elmúlt 28 év alatt mindvégig megőrizte eredeti küldetését, a közös gyökereinkből táplálkozó magyar és határon túli népzenének és néptáncnak, emellett az etno-jazz és világzenei irányzatoknak nyújt állandó bemutatkozási lehetőséget a hagyományok és az értékteremtés mentén. Egyszerre vagyunk koncert és próba helyszín több rendszeres táncház otthona, valamint lemezkiadó és fesztiválok szervezője. Fennállásunk majd 3 évtizedében vendégül láttuk a Kárpát-medence összes fontos művészét a Rába köztől Moldváig. Itt zajlott az elmúlt időszak legnagyobb, Európában egyedülálló népzenei gyűjtése, az utolsó óra a Hagyományok házával közösen, amelyből a Zeneház 50 lemezből álló sorozatot adott ki. Az alapítás óta több száz lemezt jelentettünk meg. 2013 óta minden évben szereplünk a Vomex Top Label listáján, a világ legjobb 20 világzenei kiadója között egyetlen magyarként. Ez olvasható a budapesti Sztregova utcában álló Fonó Budai Zeneház honlapján, s valóban a kezdetektől mit sem változott az alapítók küldetése. Műsorunkban is gyakran játszunk le olyan felvételeket, melyek kiadója a Horváth László vezette Fonó Records, akivel annak apropóján beszélgettem, hogy idén októberben ismét, immár 8. alkalommal bekerültek a világ 20 legjobb népzenei világzenei kiadói közé egyetlen közép-európaiként. A listát minden évben a berlini székhelyű Vomex, az általa szervezett nemzetközi világzenei vásár előtt kora ősszel teszi közzé, s a kiválasztásban több mint 100 világzenei rádiós és újságíró szakember vesz részt a világ minden részéről, akik hónapról hónapra értékelik az újonnan megjelent albumokat, s az előadók mellett kiadójukat is figyelemmel kísérik. A Fonó által kiadott korongok igen gyakran szerepelnek a toplistákon, így aztán nem véletlen, hogy a legjobb világzenei népzenei kiadók között olvashattuk idén is a Fonó Records nevét. Hogy mi a siker titka, arról a Prima Primissima és Magyar Örökség díjas Fonó Budai Zeneház igazgatójával, Horváth Lászlóval beszélgettem. Kénytelen vagyok azzal az elcsépelt mondattal kezdeni a beszélgetést, hogy ma már úri huncutság lemezkiadót működtetni, mert anyagilag sohasem lesz rentábilis. De ezt a missziót a Fonó nem adja föl, és ennek azért az eredménye is megvan, hála jó Istennek, hiszen 8. alkalommal került a világ legjobb kiadói közé a Fonó.
Hát igen, a Fonó Budai Zeneház, a nevébe benne van, hogy zeneház, tehát zenékkel foglalkozunk, és nem havid zenékkel, hanem mindig új zenéket szeretnénk tálalni a közönségnek, és ez azzal jár, hogy a kiadói portfóliót működtetjük. Az egy dolog, hogy a kiadói tevékenység az átalakult mindenhol a világban, tehát az online tér átvette a hatalmat, de azért például ezek a kritikusok is, akik a fonólemezeit osztályozzák, vagy bírálják, vagy értékelik, tehát ők még fizikai formátumban kapják meg a lemezeket. Kazettát mi még nem gyártunk, bakelit lemez gyártottunk, az online térben mi is elhelyezzük a zenéket, koncerteken bemutatjuk az új produkciókat, tehát a zenének azért számtalan tálalási formája van, amivel el lehet juttatni a közönséghez. Megtanultuk, hogy leggyorsabban az interneten terjed a zene. Ezt próbáljuk mi is ezekkel az értékes kísérletekkel, vagy a küldetésünkkel fönntartani. Nem szeretnénk lemenni erről a pályáról, mert jönnek szembe azok a produkciók, akik a Fonót választanák partnerül, és ez így van jó, mert mindig a fiatalokkal, vagy a nagyöregeknek az új produkcióival tudtuk ezt az imást, a Fonó Budai Zeneháznak a kiadói portfólióját fölépíteni.
A világzenei vásáron Vomex teszi közzé minden évben ezt a listát. Hogyan kell akkor ehhez az igényhez igazítani a kiküldött albumokat, vagy kell-e valamiféle, hát ez nem jó szó, de valamiféle háttérmunkát befektetni abba, hogy feltűnjön a Fonó lemezportfóliója a Vomex-es szamurájoknak, azoknak a zenei szerkesztőknek, akik ezeket a lemezeket használják, vagy a fesztivál szervezőknek, akik szintén nagyon aktívan benne vannak a Vomex-ben?
Hát én igazából azt mondanám, hogy nem kell extra tevékenységet folytatnunk. Általában a világ zenei kiadói azok nyugat-európában vannak. és mi az egyetlen közép-európai kiadó vagyunk, aki, mint láthatjuk, az elmúlt 15 évben bekerült ebbe az elitbe. Aztán így valóban megtanulták azt, hogy fonó, és hogy általában jó anyagokkal jövünk ki. Ugye azt is mondhatnám, hogy teljesen más anyagokkal jövünk ki, mert a magyar zenének, a magyar világzenének, az etnojazznek a tálalása az úgymond szokatlan az európai fülnek, tehát tényleg specifikus a magyar zene, de hát pont ez a szépsége, hogy annyira egyedi népzenére épül, és hát ezt variálják az előadóink. A hallófülek ezt már tudják, vagy várják, vagy értékelik. Tehát, hogy nem kakuktojás most már a fonó, hanem olyan brand, ami a közép-európai zenékre figyel, vagy azt jól tálalja.
Mennyire figyel a szakma a közép-európai zenékre? Ebben is vannak mindig divathullámok. Tehát a rendszerváltás környékén után volt nagyon népszerű a kelet-európai, és ebben elsősorban a Kárpát-medence magyar népzenéje. Aztán jött a Balkán, az afrikai zenék divatja ma is tartja magát, tehát a World Music Charts listáját nézzük, akkor abban jócskán vannak európai zenekarok, európai lemezek, de biztos, hogy legalább egy vagy két tag afrikai muzsikus. Szóval, hogy milyen trendek vannak most?
Akár az identitásról is beszélhetünk, tehát pont az, hogy melyik nemzetnek milyen mély identitása van, tehát a francia zenéket se kell félteni, mert van egy francia nagy örökség, a holland az talán már kérdőjeles, németül se valószínű, hogy világzenében fognak durrantani, tehát ezt is ismerjük. A spanyol piac ugye az definiálta magát szintén a flamenco által, talán a legmenőbb spanyol világzene együttes, a Barcelona Gypsy Klezmer Orchester, az teljes balkáni repertoárral, meg klezmer repertoárral hódít, tehát hogy azért ott vannak ezek a paradoxonok, a magyar zenében viszont nincs paradoxon, tehát oké, hogy ismered a gyimesi zenét, vagy a moldvait, vagy a székelyföldit, vagy a délvidékit, ha ezt beépíted, akkor ez még úgy tűnik, hogy magyar ügy, tehát hogy a magyar ügy az egy sokszínű ügy, amelyre a művészeink nagyon jól tudnak reflektálni. Pont itt ebédelek most a Besodrom képviselőivel, az is folyamatosan utazó kísérlet igazából, tehát minden magukba építenek, de hát magyarul éneklik el a legvagányabb dolgokat.
Tegyük hozzá, hogy ők aztán igazán divatot csináltak azzal, amikor megjelentek, berobbantak az első felvételeikkel, koncertjeikkel, mert azóta nagyon népszerű ez a típusú zene. Épp ha jól tudom, a Napokban tárgyalt egy új lemez kiadásáról, aminek már megvannak a hangfelvételei.
A Fanfara komplexai stúdióban volt, tehát azt is átnéztük, hogy milyen jó az anyag. Ott a harmadik lemez készül. Lajkó Félixnek van egy színpadi darabja, egy baletthez írt zene, de azt nem mondaná meg az ember, ha nem látja a balettet, tehát az is egy önálló zenei világ. Dress Mihályjal folyamatosan azt tervezzük, hogy vagy a jazz kvartettel, vagy a vonóssal kezdjük el a felvételeket. Ugyanez vonatkozik Borbély Mihályra, és akkor még a cimbalmosokról nem is beszéltünk, tehát most láttuk Lisztes Jenőt koncertezni a Héttorony Fesztiválon, elképesztő az a zenei tudás, minőség, ami a triójában van, és hát ő se találta még meg a megfelelő fórumokat. A teljes Django Reinhardt örökség benne van a zenéjében, és az mellett ez is egy szintiszta magyar muzsika cimbalom által tálalva, tehát iszonyú tartalékaink vannak, és akkor még énekes nőkről sem beszéltünk, ott is folyamatosan ugye megújul, számtalan olyan új formáció van, aki mindig válaszokat fog adni a kor kihívásaira.
Ki dönt a Fonó Budai Zeneházban egy-egy új felfedezett kérdésében? Illetve kinek az ízlése az, ami meghatározó, vagy ki figyeli azokat a trendeket, ami alapján egy-egy feltűnő előadót, egy új előadót be lehet vonni ebbe a portfólióba, és egy picit segíteni, nem beleszólni a zenéjébe, hanem egy picit segíteni neki abban, hogy hogy lesz ez valóban jó.
Hát ugye rádió műsoraink is vannak, a határon túli rádiókat látjuk el világzene műsorokkal, Jócsi, Básügy Branka, Török Ferenc, házon belül Berec István, Kubinyi Júlia, ők a csapattagok, tehát azért ezek igencsak jó fülű emberek, sokat láttak már a piacból, és hát végül is a végső szót mi, mint ügyvezető vagy kiadóvezető mondjuk ki, vagy mi számoljuk ki, hogy ezt milyen keretek közé lehet szorítani, de hogy ez nem egy ember ízlése, hanem egy csapatnak az ízlése, hogy mi ma a népzene, vagy mi ma a világzene a Fonó által.
Prima Primissima és Magyar Örökség díjas Fonó Budai Zeneház igazgatóját Horváth Lászlót hallották, majd Cserepes Károly legutóbbi The Salt Girl című lemezének egyik kompozícióját Kincsek a hagyományban című műsorunkban. Ez az album idén februárban került fel a Transglobal World Music Charts legjobb 40 lemezek közé. A különleges zenei szövet az Eladott lány ballada egyik moldvai változatát ölelte körbe, melyet a gajcsánai Gyurka Mária énekelt 1950-ben. S most ismét Horváth Lászlót hallják. A koncerttermekben mi jelenik meg a lemezbemutató koncerten kívül ebből a portfólióból? Tehát mennyire épül be a lemezkiadás a Fonó mindennapi életébe? Mert most a novemberi programokat is végignézve, hát az valami 4 oldal.
Mindig azt szoktam mondani, hogy a színház is egy új premierrel tud előre menni, tehát egy zenekar, egy zenész is az új albummal tud előre lépni, tehát ha nem adjuk meg neki az esélyt, akkor beragadhat abba a zenei közegbe, amiben van egy zenei kísérlet, egy új album, egy új formáció, az mindig egy újabb próbatétel, és csak ezzel lehet igazából a csapásokat kijelölni. Tehát ez kell, hogy segítse például a Fonó, és ha beválik a kísérlet, akkor véletlenül az még sok helyszínen bemutatásra kerül, legyen az budapesti fesztivál, vagy vidéki klub, vagy határon túli turné, tehát hogy azért lehet válogatni, és hát az a nagy előnye ennek a hazai szcénának népzenében, világzenében, hogy ez kompatibilis a világ zenei keringésével, tehát nem véletlenül van minden zenekarnak Németország is, svédországi fellépése, tehát nem úgy, mint a magyar könnyű zene, és akkor ugye itt előjött ez a törésvonal, ami markánsan itt van a rendszerváltás óta, hogy mi az exportképes magyar zene. Hát egyértelmű, hogy a magyar világzene az, ami exportképes, nem véletlen hozta el a Muzsikás, meg Lakatos Mónika és a Vomex díjat, olyan tartalékaink vannak, amire tényleg büszkék kéne, hogy legyünk. Ha engem kérdeznek, akkor teljesen másképp szólnának a hazai rádiók, más slágerekkel, más ívekkel.
A Fonó Budai Zeneház már nem csak Budai Zeneház, hanem egy hálózatot. Legalábbis igyekezett létrehozni pár évvel ezelőtt. Azt látom, hogy Szegeden jól működik. Hogy áll ez a projekt?
Pályázat függő. A piac nem tart el egy klubot, ezt látjuk. A Délalföldön, Makón, Szegeden, Hódmezővásárhelyen vannak kísérleteink, Zalaegerszegen van kísérletünk, illetve hát a felfedezett pajtákba juttatunk el sokszor jó eséllyel, jó ízléssel programokat. Ezek azért kamara minőségek, tehát 50-től 150, jó esetben 250 emberig szólítjuk meg a kisváros szövetét, de pont ez a lényeg, hogy ez a műfaj is kikövezte magának az utat. Pont az a lényege, hogy mozgásban legyen és inspirálja a vidéki klubvezetőket, fesztivál rendezőket, hogy legyenek világzenei vagy népzenei színpadok. Hát pont a szegedi Fonó klubban jó példa arra, hogy utána színen bekerült a Fonó színpad, ahol folyamatosan népzene van, világzene van, és hajnalban nem DJ van, hanem táncház. Tehát ez is egy annyira jó példa, hogy igenis meg lehet csinálni, hogy a fiatalok táncházra töltsék a hajnalt, és ne pedig egy nemzetközi DJ-re.
Egy kicsit visszatérve az előbbi kérdésre adott válasz utolsó mondataihoz, hogy másképp szólna a magyar rádiók zenei kínálata az ön elképzelése szerint. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy lehetne nekünk is világzenei világsztárunk, mint Cesária Évora, vagy lehetne neveket sorolni?
Ezek a sztárok itt élnek közöttünk, tehát én most elkezdtem sorolni, hogy kik azok. Igazából ezt a szerkesztőknek kéne látni, vagy tükröztetni a magyar valóságot, mert kis időutazás, tehát a Rádió C annak idején a fővárosban, amikor elindult, csak roma muzsikát játszott, de szinte mindenki oda kapcsolt, mert például a roma muzsika is egy napi szintű bulizene igazából, tehát mondhatnánk megint csak 5-6 olyan alkotót, akik világszinten alkotnak itthon. Napi szintű programot lehetne köréik építeni, és mindenki jól érezne magát bárhol, ahol hallgatja a zenéket, tehát hogy ott van a ritmus, ott van a lüktetés ezekbe a zenékbe, és nem hiszem, hogy az új komponálású popzenék, meg az új íróasztalnál szövegekkel lehet itt nagyot hódítani, de ezt is látjuk, hogy lehet hódítani. Tehát az internet által, a fizetett hirdetések által, az irányított tartalmakkal azért nagyon sok embert el lehet érni, nem azt mondom, hogy megtéveszteni, tehát majd mindenki rájön, hogy mi a jó, vagy mi sem. Az a jó hír, hogy a népzenéből, a világzenéből nem nagyon szeretnek ki emberek. Tehát akik ezt a műfajt egyszer elfogadták, azok aztán nem váltanak, nem mennek el rock irányba, vagy heavy metal rajongók nem lesznek, vagy akár lehetnek is, de tudják értékelni azokat az eredményeket, vagy előadókat, akiket már láttak. Tehát nem véletlen azért, hogy óriási törzs közönsége van a roma zenekaroknak is, és azt is be kell vannia, hogy jó világzenei produkció nem tud többet itthon, mint 2-3 ezer ember, de ha a média segíteni, akkor egy nullát hozzá lehetne valószínűleg írni a látogatók számához. Hát ez a közízlés vitája, ezt én már sokszor feszegettem, hogy ezt nem folytatjuk le, akkor továbbra is tabu témák lesznek, és akkor oda lehet adni több 10 millió, vagy több 100 millió közpénzt különböző előadóknak. Tulajdonképpen ők megveszik a piacot, és jól élnek ebből. Szerintem nem ez a megoldás, mert nem így kéne a piacot befolyásolni, vagy egzisztenciákat irányítani. Hát óriási vitákat lehetne ez köré szervezni, mert Lakatos Mónika is egy világsztár, ha azt akarom, akkor tényleg az.
Nem úgy ismerem önt, Horváth Lászlót, a Fonó Budai Zeneház igazgatóját, hogy ne lenne terve arra, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat apró lépésenként megváltoztatni, vagy ha nem is erre tör, de arra biztosan képes és arra biztosan kész, hogy ezt a fajta szemléletet minél több helyen elültesse. Ahogy mondta, a pajtákban akár 50-100 embernek, ami majd csak meghozza az eredményét. Mert hogy a Fonó működése tulajdonképpen erről szól, hogy a kezdeti nagyon-nagyon komoly nehézségek ellenére mégiscsak hova jutott el.
Egyrészt a küldetéssel soha nincs baj, tehát azt mi tényleg tudjuk, elég, ha jó csapattal dolgozik az ember, hogy minden nap egy új ötlet fölmerül, amin aztán el lehet dolgozni, hogy ez megvalósuljon. Igen, a közízlés zenei mi voltjáról kéne beszélni, hogy mi szól, mit hallgatunk, mi az, ami nyugtat, mi az, ami erősít, mi az, ami szórakoztat, és hát tényleg nincs szégyenkezni valónk, én úgy gondolom. Lobbizgatni kell, tehát nem véletlen azért az NK-ba is sikerült egy Halmos Béla kollégiumot létrehozni annó. A világzenének is úgymond nagyobb lett a megbecsülése, más tészta, vagy más probléma, hogy nem kerültek be a nagy fesztiválokba a hazai világzenei színpadok, vagy leépültek, de ez egy folyamatosan változó piac, vagy környezet, tehát kollégák mondták, hogy ez maratonfutás. Van, amikor kifáradsz benne, van, amikor forrod van, és majd a célnál, ami majd egyszer eljön mindenkinek a cél, ott leteszi a lantot, addig meg a lángot viszi mindig valaki valamelyik irányba.
A Fonó Budai Zeneház igazgatóját, a Fonó Records vezetőjét, Horváth Lászlót hallották annak apropóján, hogy idén 8. alkalommal került az intézmény kiadója a világ legjobb népzenei, világzenei kiadói közé. Sajnos nem csak a beszélgetés, de decemberi Kincsek a hagyományban című műsorunk is véget ért. Az utolsó néhány percben szóljon a 2023. februárjában a legjobb európai világzenei lemezek közé került Tárkány Trió Cimbalom Prímás című korongjának egyik felvétele. Muzsikál Tárkány Kovács Bálint, Fekete Márton és Molnár Péter. Ezzel búcsúzom önöktől, Vasvári Anna Máriát hallották.
műsorajánló.
Az önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa